más államfő, mások szerint milliómos, mégis én mások szerint valamelyik titkos szolgálat embere. De hogy nem az, akinek kiadta magát, abban mindenki egyetértett. Amint nyughatatlan kísértetként a vitatkozó csoportok között bolyongtam, sikerült felcsippentenem egy-két információ morzsát. Azt természetesen nem tudtam eldönteni, mennyit érnek, ennek ellenére kezdett meggyőződésemmé válni, hogy Hassan al-Bakrnak, vagy akárhogy is hívták, annyi köze van az al-Ahram nevű újsághoz, mint nekem a monakói nagyhercegnőhöz. Sajnos. Még hogy az al-Ahramtól van, háborgott egy izgatott női hang. Hiszen én vagyok onnan. Maga? Kérdezte meghökkenő valaki. Hiszen maga nem is arab? Az anyám libanoni, 2 jó éve már az al-Ahram pénztárát fosztogattam. A portás szerint a fickó az al-Ahramot adta meg munkahelyének. Akkor hazudott? Ennyi is elég volt az információszerzésből. Úgy gondoltam, ellátogatok a portára, hát ha megtudok valamit, amit a többiek még nem csipegettek fel. Annyira fellelkesültem az ötletemen, hogy megfeledkeztem a külvilágról. Így közvetlenül a porta előtt beleszaladtam Bradway felügyelőbe. Egy karosszékben ült a falnál, és az ujjaival malmozott. Csak nem engem várt, hökkentem meg. Megtudott valamit a fickóról? Bradwayt nem etintett. Egyelőre semmit, leadtam a személy leírását, még nem kaptam rá választ. Rendben van, bolintottam, akkor én is mondok valamit. Ez a tag 4 tenyérbe mászó fickó társaságában szokott reggelizni. És keressük meg a másik 4-et. Bradwayt felpattant, és a vállamra ütött. Nem hiába vártam én magára. A portás, kis gumiarcú pasas, olyan készséges volt, mint ha attól tartott volna, hogy Bradwayt őt is gyanúba fogja. Igenis, felügyelő úr, természetesen felügyelő úr. Peregtek szájából a szavak, miközben pillanatnyi szünet nélkül a bejelentő könyvet piszkálgatta. Már is keresem, felügyelő úr, itt van. Bökött aztán büszkén egy rublikára. Mr. Kamal Hussein, a másik épület 418-es szoba? Még valami, felügyelő úr? Egyelőre ennyi elég, mondta Bradwayt. Tudsz hallgatni, Tom? Igen, és felügyelő úr, mosolygott gumiarcutom. Bradwayt is elmosolyodott. És ha mondjuk 10 perc ma ide jön valaki, és megkérdezi. Ugyan miről beszélgeti Bradwayt felügyelővel, Tom, mit mondasz neki? Semmit, rázta meg a fejed a kis pasas. Hallgatok, mint a sír. És ha 5 dollárt ígér, hallgatok, mint a sír. Ha 100-at, a gumiarcu meghökkent, nyert egy nagyot akkorát, hogy nem is tudott válaszolni tőle. Látod, látod, erre gondoltam én is, mondta barátságosan felügyelő. És még másra például arra, hogyha ide jönne valaki, és te elárulnád neki, miről beszélgettünk, kénytelen lennék a nyomozás hátráltatásának vágyával bevarni. Világos? Világos, mondta a gumiképi portás. Ismerted a bivajt? Te jó ég, felügyelő úr, ne is említse! Amíg el nem kapták, az utcára sem mertem kimenni a feleségemet, gyerekeimet, meg még úgy sem mertem kiengedni, mi van vele? Van egy üres hely a cellájában. A múlt héten folytott meg valakit, szóval mi most elmegyünk, te pedig hallgatsz. Ha kísértésbe esnél, gondolj bivajra, oké? Oké, felügyelő úr. Átsétáltunk a parkon a másik épület felé. Bradwayt nem kérdezte meg, miért húzom ki a revolveremet a zsebemből a 4. emeleten, s azt sem, hogy van-e hozzá engedélyem. Ehelyett inkább ő is előrántotta az övét, és a 418-as ajtaján fogta. 22. Kopogtunk egy sort, majd megnyomkodtuk az ajtót. Természetesen nem engedett. Bradwayt dühös bikaként nekirontott volna, hogy darabokra törje, szerencsére még idejében sikerült megállítanom. Amíg dühöngött, megbizonyosodtam róla, hogy a zár nem okozna különösebb nehézséget, ha rászánnám magam, hogy kinyissam. Belenéztem a kulcsukba, a kulcsa helyén volt, és szerencsére nem fordították el. Lehajoltam, és megvizsgáltam az ajtót. A karibi időjárásnak köszönhetően volt vagy egy új nyílés a padló és az ajtó alja között. Nincs véletlen egy újságja? Kérdeztem a felügyelőt. Bradwayt érzetlen nézett rám. Mi érdekli? A krikett eredmények? Vagy a baptista istentiszteletek rendje? Maga az újság? Bradwayt megvonta a vállát, elsétált a folyosó végére, majd egy több lapból álló prospektussal tért vissza. Megtudhatja belőle, mikor lesz orchidea kiáltás Bridgetownban. Legugoltam a szőnyegre, bedugtam az ajtó alatt. Pontosan oda, ahova kulcsnak kellett esnie. Ha sikerülne, kipiszkálnom a zárból. Most már csak egy ceruza kéne. Retvét megcsóválta a fejét. Maga mindig szerszámok nélkül szokott dolgozni. Azért csak előkotolt egy ceruzát a zsebéből. Elvettem tőle, belepiszkáltam vele a zárba. A kulcs engedelmesen elindult befelé. Megálltam a piszkálással, még egyszer legugoltam, igyekeztem megbizonyosodni róla, ha a kulcs leesik, vagy a papírokra esik-e. Brettvét megcsóválta a fejét. Ezóta már háromszor berúgtam volna az ajtót. Megnyomtam a ceruzát, a kulcs lehullott, pontosan a papírra, nem kellett egyebet tennem, csupán óvatosan kihúznom az ajtó alatt. Két perc múlva bent voltunk a szobában, anélkül, hogy zajt csaptunk volna. Aztán csodálkozva bámultunk egymásra. Nem volt oda bent senki. 23. Az ablak tárva nyitva állt, arról árulkodva, hogy a szoba gazdája jobbnak látta elhúzni a csíkot, mielőtt még a hivatlan vendégek meglátogathatták volna. Mivel a negyedik emeleten voltunk, kellett némi leleményesség és ügyesség a szökéséhez. Kihajoltam, és megnézegettem az épület homlokzatát. Közvetlen a negyedik emeleti ablak alatt viszonylag széles tukkó párkány húzódott, amelyen el lehetett lépegetni egészen az épület sarkáig. Nem messze tőle piros tetejű reggeliző pavilon szerénykedett. Egyetlen ugrás a tetejére, onnan a földre, és már el is tűnhetett a pálmafák között. Brettvét egy kockás, bevonatos karszékben ücsörgött, amikor megfordultam. Fegyver már nem volt nála, csupán egy üveg hamutartót szorongatott a markában. Talált valamit? Tudakoltam. Annak idején azt tanultam, hogy az elnyomott cigaretta csikkeknek néha nagy jelentőségük lehet. És? Sokat elárulhat a cigaretta márkája. Van-e rajta rúzsfolt, stb. Azokon van? Nincs, mondta, sőt, csik sincs. Nem dohányzott a pasas. Kezdem megérteni. Miért nyomoz maga egyedül? Sóhajtottam barátságosan. Rám villantott a szemét, de nem vett a lapot. Bekukkantottam a hálószobába. Az ágy megvetve, ruhák a szék karfáján, pizsama a párnán, visszamentem Brettvéthez, és megcsóváltam a fejem. Szerencs, hogy erre felé hűvösek az éjszakák. Nem fog megfázni, pasas. Hogy? Jöjjön csak. Brettvét bejött a hálószobába, majd akkor átugrott, hogy azt hittem, leveri a csillárt a fejével. Leggugolt, benézett az ágy alá, berohant a fürdőszobába, bekotolt a sezlonok alá, majd a szoba egyetlen valamire való szekrényénél állapodott meg. Kihúzta a stukkerjét a zsebéből, és ráfogta. – Kifelé? – harsogta, megkocogtatva a stukker csövével a szekrény oldalát. – Tudjuk, hogy oda bent van. Minden ellenállás céltalan. Megcsóváltam a fejem, és nem törődve figyelmeztető kiáltásaival elkaptam a szekrényajtó húzógombját, és kinyitottam vele az ajtót. Mivel nagyjából sejtettem, mit találok oda bent, meg sem lepődtem, amikor a szekrényben lapuló, alsónadrágos férfi megindult felém. Jól lett, utálom az idegen férfiakkal való ölelkezést, nem ugrottam el előle. Amikor a nyakamba omlott, óvatosan átkaroltam, bár azt már nem engedtem meg neki, hogy a vállamra hajtsa fejét. Brettvét kimerett szemekkel bámult a szekrényből előbukkanó, vékony bajszú, barna bőrű, csinos férfit. Ez... Mr. Kamal Hussein. Segítettem neki. De hiszen ezt az embert meggyilkolták. Pontosan az történt Mr. Kamállal, amit mondott. Valóban meggyilkolták. 24. Mr. Musa kevévét és Mr. Omar Burubit szobáikban találtuk. Mr. kevévét álmából kellett felvernünk. Omar Burubi viszont a harmadik arab, Charles Habibi társaságában ücsörgött egy üveg viszki mellett. Fél óra alatt kiderült, hogy Mr. Keveve Kongóból jött, Mr. Burubi Ugandából, Charles Habibi pedig libanoni. Keresztkérdéseink alatt sem omlottak össze, váltig állították, hogy a két arab férfi csak itt ismerték meg, két nappal ezelőtt. Néhányszor együtt reggeliztek, ennyi az egész. Amikor értesültek róla, hogy Mr. Al-Bakr és Mr. Kamát meggyilkolták, csak nem rosszul lett.